Kulturpart. Hölgyeim és uraim, indult egy fantasztikus kezdeményezés a pandémia alatt. Hát több ilyen is volt, de ez hát az irodalom gyökereihez nyúlt vissza, és visszaadta valahogy az irodalom fakultációk hangulatát, azt gondolom nagyon sokaknak. És a kezdeményezés házigazdája az Hoványi Márton, irodalomtörténész és teológus, aki itt is van a vonalban. Szia, Marci!
Szia, András! Szeretettel köszöntöm a Trend hallgatóit!
Na hát ti nagyon stílszerűen, ugye amikor jött a pandémia és be kellett zárkózni, akkor mi egyébhez is nyúlhattatok volna, mint a Decameronhoz. Talán kevesen emlékeznek rá, hogy ugye ez a Boccaccio mű tulajdonképpen arról szól, hogy jön a világjárvány, vagy akkor még nem világ, de hát a Pest is, és bezárkóznak. Ugye egy baráti társaság, és ott mindenki novellákat mesél, sztorizik tulajdonképpen, hogyha jól emlékszem, ugye valahogy ez a sztori.
Pontosan fogalmazol, éppen ez a tétje az egésznek, hogy hogyan lehet egy világjárvány elől, ami az akkori tudásuk szerint világjárvány volt, elmenekülni és egymást olyan módon felvidítani, vagy életben tartani szellemileg, hogy eközben hát ezeknek az irodalmi értékeknek az átadására is sor kerüljön. Úgyhogy ezért vonult ki tulajdonképpen a brigátá, és ez a 10 ember egymást szórakoztatandó, egészen különös és pikáns, és néhol szomorú és vidám történetekkel szórakoztatta egymást. Úgyhogy ez volt a kezdet, és nekünk is nyilván a világjárvány kapcsán hasonló volt a szándékunk.
Igen, és akkor stílszerűen 100 napos kurzust hirdettetek. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy online előadássorozat volt. Azt nem is tudom, hogy hogy ment pontosan, mert én több lelkes rajongóval beszéltem, akik részt vettek ezen, mert azt tudom, hogy kevesebben csinálták végig, mint ahányan indultak, de hogy ugye önállóan olvasni kellett, és aztán kaptak az olvasottakról egyfajta magyarázatot, vagy beindult egyfajta diskurzus a témában.
Pontosan a műgond tulajdonképpen így építi föl az összes mesterkurzusát, és a hagyományok itt kezdődtek el, hogy mindig ki van adva egy mű, jelen esetben ugye a pandémia idején ez Boccaccionak a Decameronja volt, minden napra el kellett olvasni az adott novellát, és az elolvasást követően minden reggel 8:30-9 egy fél órás értelmezést kaptak, amely értelmezéshez aztán online aktivitással, meg ott konkrétan az online csatornákon keresztül is lehetett csatlakozni, és aztán volt nyilván utótalálkozó is, de lényeg ez volt, hogy mindig valamilyen értelmezéssel elmélyíteni azt a novellát, ami valamilyen módon kapcsolódott ahhoz a naphoz, és akkor így valóban 100 napon keresztül nagyon kitartóan azt a garanciát vállalva végeztük a kurzust, hogy mire kiolvassuk a Decameront és végigértelmezzük, addigra ki fogunk szabadulni a karanténból, és tartottuk is az ígéretünket, hiszen addigra feloldották a karantént.
Na, hála Istennek! Értelmezés, ugye ez egy nehéz kérdés, ugye ismerjük Arany János klasszikusát, gondolta a fene, írta oda valamelyik saját versét elemző dolgozat szélére. Tehát, hogy az elemzés az mindig egy kicsit olyan, hogy ha akarom, így van, ha akarom, úgy van, de természetesen ez a mű elemzés, vagy a gondolati háttérnek az elemzésére vonatkozik, hiszen vannak nagyon praktikus dolgok is, amit egy művel kapcsolatban el lehet mondani. Ti melyik oldalt választottátok, vagy hogy közelítettétek meg ezt a dolgot?
Elég erőteljesen kötődik ez ahhoz az irodalom tudományos ízlésvilághoz, amely az enyém. Én alapvetően szövegközpontúan szoktam megközelíteni az irodalmi műveket, vagy más művekhez is alapvetően műközpontúan szoktam közelíteni. Így jelen esetben is kevésbé nyilván szó esett a történeti kontextusról, a referenciális utalásokról, hogy ki, mikor élt, össze-vissza bonyolultan ott a középkorban mindenféle hivatkozásokkal. Ezeknek nyilván megadjuk azt a történeti hátterét, amit ismerni kell ahhoz, hogy valaki jól értse a művet. Abóvó. Viszont ezek után kifejezetten a szövegnek a belső mechanikájára, hogyan épül föl, mitől is működik, mitől szép ez igazából, és mitől mulatságos, vagy mitől nem olyan jó, mert vannak gyenge novellái is, akkor már onnan mondjuk ki. Szóval ezeket próbáltuk meg tulajdonképpen felfejteni, és ebből is fakad az, hogy valóban hát lehet így is meg úgy is értelmezni dolgokat, van szabadság is ebben, de azért aki elmerül abban, hogy irodalomtudományosan hogyan érdemes érvelni, az pontosan tudja, hogy vannak megfogható értelmezések, amelyeknek van szövegből támasztható alapja, és van, ami pedig nem állja meg a helyét, úgyhogy ezt kell tulajdonképpen szétválasztani, és akkor azért ez egy megalapozottabb történet annál, mint hogy ezt is, meg azt is lehet mondani.
Aha, hát nagyon izgalmasan hangzik, és akkor véget ért tulajdonképpen a pandémia, vagy hát jó, hogy tudja, hogy véget érte egyáltalán, de maradjunk abban, hogy a lezárások véget értek, és akkor ti vettetek egy nagy levegőt, és tovább folytattátok a dolgot, ráadásul hát területileg és korszakba sem mentetek messzire, viszont hát a létező legnagyobb falatot választottátok, amit szerintem irodalmi szinten lehet, és ez ugye az isteni szín. játék volt, utalva itt ugye hát Dante-i forduló volt nem is olyan régen.
Egész pontosan a mű befejezésének, és egyébként a sajnálatos módon, hogy a Dante halálának az éve az, ami ide tartozik, tehát az a 700. évforduló, de valóban Dantéhoz kapcsolódik ilyen szempontból az évfordulós megközelítés, és tény, hogy nem mentünk se a korszakba messze, hiszen Boccaccionak az egyik legnagyobb példaképe volt, ugye ő volt az első kommentátora tulajdonképpen az isteni színjátéknak, és azóta is, megmondom őszintén, minden irodalmárnak az az egyik nagy álma, hogy végig kommentálhassa, értelmezhesse az isteni színjátékot, úgyhogy ez egy ilyen
ez komoly, játék. Tehát hogy ez komoly, minden irodalmárnak ez élete álma.
Igen,
okay.
Igen, ez egy ilyen szakmán belül ki nem mondott poén, de hogy...
Ez olyan, mint minden rockzenész a Wembley-be akar énekelni, és akkor minden irodalomtörténész az isteni színjátékot akar jellemezni.
Szóval nagyon nagy lehetőség volt az, hogy az isteni színjátéknak nekiveselkedjünk, és hogy említetted is a korábbi kérdéseid egyikénél, hogy az elején úgy indultunk a Decameron olvasásnál, hogy meghirdettem a hallgatóim körében az LT-n, illetve meghirdettem baráti körben a saját ismerettségemben, és hát jó, nem is tudom, 150, vagy nem, sőt, többen 200 fölött jelentkeztek, és aztán az a kiválasztott pár ember, aki tényleg végigcsinált, és minden alkalommal ott volt, az ilyen 15 és 18 között lehet, de ők tényleg minden reggel fölkeltek, és ott voltak. Na ezen is fölbuzdulva, meg látva a sikerét annak, hogy ment a Decameron, meghirdettük, és ez már akkor nem is ingyenesen, hanem akkor ott már nyilván megnövekedtek a költségei, ezért valamennyi pénzt is kértünk érte, de elindult egy olyan vállalkozás, ahol már meghívtam extra előadókat is. Volt egy természettudósként.
Mert a Decameront azt te toltad végig, hogy így
azt én végig toltam egyedül, igen, és akkor a hallgatókkal közösen. Tehát azért nem úgy van, hogy akkor én kiállok, és akkor mindent tudok, és vége van, hanem ez egy közös értelmezői folyamat. Olyan ez, mint egy 21. századi olvasókörre szoktam mondani, és tulajdonképpen itt, aki becsatlakozik, akár online, vagy most már ugye egyre több offline lehetőség is van, azok is hozzászólnak ehhez, és alakítják az értelmezést. Na és akkor így csatlakozott be az, hogy más szakértőket is fölkértem. Van egy kiváló természettudós kolléga, egy akadémikus, Imre Sándor, aki azóta is kitart, és minden egyes műhöz társul. Az isteni színjáték volt az első, amit megközelített, hogy milyen természettudományos vonásai vannak, és egyébként az a poén, hogy talált olyan dolgot, amit azóta sem publikáltunk ugyan, de maguk a Dante kommentátorok sem vettek észre eddig. Egy természettudományos pont, amit Dante jól tudott, és a korabeli kommentárok elkezdték rosszul interpretálni, és a mai napig ott a csillagok állása és a napforgásának a kiszámítása kapcsán Dante pontos volt, és eddig a szakirodalomban egészen idáig úgy szerepelt, hogy az nem pontos, hanem a korabeli földrajzi nézetek miatt nem úgy volt. Na, szóval ez is kikerekedett belőle, de hívjuk a zenetörténészt.
Reneszánsz szerző, reneszánsz kor, és akkor reneszánsz szemlélet, tehát behoztátok a természettudományokat tökéletesen.
Természettudományt, és ugyanígy, amit elkezdtem mondani, hogy zenetörténészt is hívtunk, és akkor így szép lassan képzőművészettel is elkezdtünk foglalkozni, szóval egyre több oldalról megközelíteni azt az egyművet, és ez az, ami tulajdonképpen a mai napig a mesterkurzusainkat jellemzi, hogy 4-5 különböző szakterületről, építészet, kézművészet, stb. Érkező szakember rajtam kívül is értelmezi az adott művet az ő speciális területén keresztül nézve azt, ami izgalmas lehet abból az adott szövegből.
És akkor azt mondtam, hogy ugye az isteni színjáték hát az a legnagyobb, meg legmélyebb, meg legbonyolultabb, de azért tudtátok ezt is überelni, és ugrottatok korszakba egy nagyot, és akkor jött a Joyce klasszikus, az Ulysses.
Na, az kemény volt, igen, ezt meg kell mondjam neked, hogy az kemény volt. Ott is 100 fölötti volt a részvevőknek, a regisztrált részvevőknek a sora, de hogy hányan olvasták el, én nagyon nagy dolgot adom, hogy valaki elolvast, és tudom, hogy több mint 30-an elolvasták a regényt végig, ami nagy dolog, mert azért ez tipikusan az a városi legenda, hogy mindenki tud beszélni Joyce-nak a főművéről, de alig van, aki olvasta volna.
Azt na ismered azt a híres fotót a Marilyn Monroe-ról, ahogy az Ulysses-t olvassa?
Igen,
mondom,
igen,
a hallgatóknak
igen,
is igen, arra rá lehet keresni, tehát szerintem a Marilyn arcán ott minden, minden lezajlódik, vagy lejátszódik.
Meg érdekes, hogy melyik lapon fotóztak, tehát melyik lapon kinyitva, azt is ajánlom egyébként a hallgatóknak, hogy nézzék meg, az eleje vagy a vége van egyébként az Ulyssesnek kinyitva. Szóval ez egy nagyon bonyolult, nagyon elvont mű, éppen ezért fontos, hogy ebben a mesterkurzusban nekiveselkedtünk annak, hogy valamilyen módon megközelítsünk egy nagyon elvont 20. századi, az egész posztmodern megölelegező regényt Joyce tollából, és az ötletet pedig csak, hogy érthető legyen, hogy hogyan jönnek egymásból a kurzusok, mert a Boccaccióból a Dante következik. Viszont Dantének ugye az isteni színjátékában van egy nagyon fontos rész, hogy újraírta az Odüsszeiának egy epizódját.
Igen, hiszen találkozik Dante Odüsszeusszal, ugye?
Ez a lényeges, így van. Tehát a zarándok Dante ott találkozik a műben ezzel az Odysseusszal, és hogy az Odysseusnak a motivuma megjelenik, és újraírtam, tehát valami apokrif kerül be ott az egész Odysseiának a világához képest. Na és ez adta az ötletet, hogy ugorjunk át egy másik nagy átírásához, az Odysseiának, ami pedig ugye a 20. században egyetemen Joyce-nak, szintén évfordulós, hiszen tavalyi évben volt ugye 100. évfordulója.
Az első
publikációnak.
Kiadásnak, ugye?
Így van.
Az évfordulója, igen.
1922-ben jelent meg az első kiadás, és ezért is gondoltuk, hogy akkor egy másik Odysseiát fogunk megnézni. Ugye ez a zseniális Joyce-nál, hogy tulajdonképpen ami az Odysseiában kiterjedt földrajzi távolságokat átszelő, az ő esetében Dublin városába beszorított térbeli poétika
Hát meg
lesz.
Egy napba beszorított poétika, tegyük hozzá.
Zseniális, így van. Tehát egyetlen nap 717 oldalon keresztül, mit lehet csinálni? Ez volt a kezdő kérdés, ezren föltették legalább, mit lehet csinálni. Hát ezért érdemes elolvasni. Csak
és az utolsó fejezet az egy mondat, ha jól emlékszem, ugye?
Igen, ezt
és úgy fejeződik be, hogy igen. Ez a Mollynak az utolsó mondata.
Hogy az
igen,
utolsó fejezete az Ulyssesnek, ugye amikor már azt hiszed, hogy már mindent tudsz arra az egy napról, már minden szereplőt ismersz, és egy karakter van, aki egész odáig csak ilyen egy-egy megjegyzésben, dialógusban kerül elő, ez pedig pont a feleség Molly,
igen,
aki ugye Pénelopénak az Ulyssesz beli megfelelője. És ez a Pénelopé fogja magát, és egyszer csak újraírja az egész történetet, amikor már azt hiszed, hogy mindent tudsz, akkor csavar rajta egyet az ő nézőpontjából, és előadja a női diskurzusban mindazt, amit egészen odáig hallottál és megismertél, és hirtelen összeáll a kép, hogy akkor mi is történt. Az, az igazság, hogy a 14. 15. fejezetig az Ulyssze szinte értetetlen, annyi szálon megy előre. És akkor hirtelen elkezd összeállni, és a végén pedig csavar rajta egy hatalmasat Joyce, ami zseniális. Na most ezt senki nem fogja tudni, csak aki végigolvassa az egész regényt, befogadni, de akkor ez egy hatalmasat szól, ideig el kell jutni, és össze kell kötni a szálakat.
Te azt tudod, hogy miért volt a Beat nemzedék számára ez egy ilyen nagyon fontos mű? Ott volt egy ilyen revival valahogy a 60-as, 70-es években, és nagyon sokan hivatkoznak rá, tehát a Kerouac-Salinger generáció.
Így van, hát ugye Kerouac, hogyha már említed, akkor neki önmagában az út metafora, és Amerikának az átszelése lesz az, ami igazából fontos, és
igen,
ezen keresztül lesz az, ami szerintem az elsődleges kötődés ide, de nem csak a Beat nemzedékeket, hanem valóban kicsit szélesebb értelemben a posztmodern, tehát a 20. században megújuló irodalom, és most arra már letűnt korszaknak millió szerzője hivatkozik az Ulyssesre, éppen azért, mert nyelvileg olyan határokat feszegetett és lépett át, amely egyébként elképzelhetetlen lett volna korábban.
Hát ez abszolút így van. Na, és akkor mentek tovább, és tulajdonképpen én rá akartam már kérdezni, hogy hol van ebben a teológus, mármint hogy te teológus vagy, de hát tulajdonképpen a következő választásotok az meg is adja részben a választ, hiszen a Józsefes testvérei lesz a következő történet. Ugye azt kérdeztem volna, hogy miért pont az, miért nem mondjuk a Varázshegy, de akkor most válaszolok arra, hogy azért, mert te teológus vagy, és valahogy mozz ez a bibliai történet?
Kifejezetten ockodtam tőle, hogy direkt erre a vidékre terelődjünk, mert engem az izgat, tehát engem az irodalomtudomány és a teológia határmesdíje az, ami legjobban foglalkoztat, de nem úgy, ahol nagyon direkt ez, tehát ahol nagyon könnyen tetten érhető, most mondok egy példát, Pinészki költészete kapcsán triviális az, hogy a bibliai motívok, hogy a teológia az ott van, hanem éppen azt foglalkoztat, ahol ez a hagyomány vagy destruálva jelenik meg, vagy blaszfém módon kiforgatva, vagy az inverz jelenik meg, vagy csak utalások szintjén. Na most azért az isteni szijáték is eléggé adta magát, meg Boccaccio is a középkorban ez egy ugyanolyan trivialitás volt, mint Pinészkinél. De az Ulyssesnél ez pont a persziflás, a kifordítás, az ellentételezés jegyében, vagy a kifigurázás jegyében jelenik meg, és ez nagyon izgalmas, hogy mit csinálnak a hagyománnyal ilyenkor ezek a szerzők. A József és testvéreire azért esett a választás, mert tulajdonképpen ez a párja nagyjából ugye egy időben kezdi el megfogalmazni az Ulyssesz megjelenésével Thomas Mann azt, hogy szeretné Goethe tervét beteljesíteni, és ezt a rövid bibliai novellát kibontani valami nagyjá.
Ez Goethe-nek volt egyébként terve?
Igen. A Költészet és valóságban van egy rövid, egymondatos megjegyzése, hogy amúgy ez a József novella annyira klassz, hogy ezt érdemesen kibontani bővebben is. Nem pont így szól a mondat, de a lényege ez. És akkor, amikor fogja magát Thomas Mann és nekivág, akkor semmi más nem történik, mint ez alatt a röpke 20 éves publikációs folyamat alatt nagyon részletesen kidolgozza mindazt, amit ez a mű akár Mezopotámiától Európáig jelenthet a kultúránk számára. És azért lényeges ez, mert az Ulyssesz az egyik, az úgynevezett nyitott forma megközelítője a 20. század irodalomban, Thomas Mann pedig ebben a regényében viszi a csúcsra a zárt formának, a másik nagy útnak a lehetőségét, amely klasszikusabb, lekerekítettebb világot hoz létre, visszugrik ugyan a történelemben a József történethez, de a narrátora, az elbeszélője ennek a szövegnek nagyon is megőrzi a 20. századi jelenlétét, és emiatt egy tök érdekes párbeszéd jön létre, hogy mit lehet a kortárs, nyilván a 20. század 30-as, 40-es éveiben vagyunk, szemszögből visszatekintve 3000 évre gondolni erről az egészről, ezt az ugrást kell megcsinálni tulajdonképpen mindannyiunknak, akik régi irodalomhoz, akár a Biblia szövegéhez akarunk nyúlni.
Mennyire tekinthető a József és testvérei a modern, hát nem is mondanám, hogy irodalmi értelmezések, de mondjuk filmes értelmezések előképének?
Annyiban mindenképp, hogy ez a perspektíva, amiről az előbb beszéltem, hogy tudnék, van egy sajátos nézőpont, ahonnan az elbeszélő ránéz egy jól ismert történetnek millió apró részletére, ki nem írt bibliai részletére, egyből a szempontból nagyon is hát ha tetszik, jelezetes előképe lehet a filmes valóságnak. Ugyanakkor mondom, 33-ban, tehát idén 90 éve jelent meg az első kötete, addigra azért a filmtörténet már bőven ott tart, hogy nagyon sok jelentős alkotást tudhat magáénak. Tehát ez kölcsönösen oda-vissza ható művészeti ágoknak a párbeszéde inkább, mint sem egyértelmű inspirálója a filmes technikának az én nézőpontom szerint, vagy az én tudásom szerint, de az biztos, hogy maga, ahogyan az elbeszélés technika ki van alakítva, a sok szempontból egy filmes részletezésnek, bizonyos plánoknak a kimerevítésé. Szóval ilyen szóval jó a párhuzam, amit hozol, mert tényleg lehetne rokonságot kutatni. Az, hogy inspiráló volt-e, ebben nem vagyok biztos.
Pláne az utóbbi időknek, vagy az utóbbi, azt mondom, hogy 20 évnek a bibliai, vagy biblikus témájú filmjeinek az értelmezésére gondoltam, vagy az a, hogy mondjam,
ja,
tehát az a testközeliség, és ez a pátosz nélküliség, ami ezeket a filmeket jellemzi.
Ó, igen, ilyen szempontból viszont igen. Akkor jól értelek, és most már is akkor ebben viszont abszolút értek. Szóval igen, tehát hogyha egy lehet időben ide-oda ugrálni, már pedig a József és testvérében pont ez történik, akkor igen, az utóbbi 20 évnek, ahogy fogalmazol is, vannak ilyen bibliai történeteket feldolgozó filmalkotásai, amelyek valóban nagyon hasonlóképpen, ugye hát a Passió az, amire talán itt utalni akartál. Nagyon,
hát az is, de egyébként még a Jézus Krisztus szupersztár is, mint hogy mondjuk egy...
Akár,
egy,
és hát ugye azt tudjuk, hogy a könnyű zene felé is azért elég erős hatást gyakorolt, ugye József és testvérei szövege, szóval nagyon sok helyen dolgozták föl ezt, és ezért is adja magát nálunk is majd.
Ja, hogy a híres Weber musicalre gondolsz, ugye?
Igen, igen, a musicalre gondoltam most.
Technicolor Raincoat, igen.
Illetve ami nagyon fontos itt az, hogy ez éppen ezért lehet akár a festészet történetében, akár a balettnek, zenének a történetében is megvizsgálni azt, hogy hogyan ment ez tovább, és lesz egy egyiptológusunk is egyébként az extra előadóink között, aki pedig azt fogja vizsgálni, hogy az egyiptomi helyszínen játszódó történetből mi az, ami reális, nem maradjon egyetlen hieroglifa sem az értelmezéseink során.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, és mindez megtalálható a Műgond nevű honlapon, amit, hogyha rákeres valaki, akkor megtalálja a különböző lehetőségeket. Ez ugye Műgond, illetve Mugond.thinkfic, ugye? Jól mondom, .com.
Egyszerűbb odajutás, mert valóban az már a közvetlen jelentkezésnek az útja, de hogyha valaki így keres rá, hogy művészet és gondolat.hu, akkor megtalálja az összes eddigi kurzusunkat, ezeket, amiket most végigbeszéltünk, meg még ezen fölül is van egy-kettő, szóval ezek mind egy helyen össze van a gyűjtve, és aztán innen fog oda irányítani, amit te is mondtál, majd egy technikai oldalra, ahol pedig aztán be lehet regisztrálni a több mint 60 eddigi regisztrálónk mellé.
Na, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és hát szerintem nagyon sokan fognak jelentkezni, legalábbis kívánom nektek.
Bízom benne.
Marci, elrepült az időnk, de hát azért még muszáj megkérdeznem, hogy a tervek, hát mik vannak még a tartsajatban, mik azok, amiket így levettél a polcról, és azt gondoltad, hogy na, ez lesz a következő, mondjuk az elkövetkezendő, nem tudom, 4-5 évben.
Hát ezek műhely titkok, de egyet azért fölfedek, ami na. Viszont most már biztos, mert tulajdonképpen a megállapodás létrejött. A Művészetek Palotájával fogunk csinálni egy kurzust az idei Wagner napoknak a hitányaként. Ez kifejezetten arról fog szólni, hogy Wagnernek a főműve, a Ring értelmezésére vállalkozunk. Lesznek itt is extra előadók, Fischer Ádám, mint aki ugye a Wagner napoknak a legfontosabb dirigense, lesz az egyik, illetve ha minden igaz, akkor Kovács Sándor professzor is a Zeneakadémiáról be fog szállni ebbe a történetbe. És itt kifejezetten azzal fogunk foglalkozni például, hogy ennek a hát Gesamtkunstwerknek összművészeti alkotása tulajdonképpen, akár irodalmi, akár filozófiai, akár zenetörténeti jelentősége micsoda, úgyhogy ez éppen ebben az évben még áprilisban el fog indulni, egy kicsit párhuzamosan is fog menni József és testvéreivel, ez egy jövőbeli terv, ami most van előkészítés alatt, és még nincs úgy meghirdetve, mint ahogyan mondjuk a Kútraszállás című kurzusa a József és testvéreinek.
Hát Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Hoványi Márton irodalomtörténésszel, irodalmárral, teológussal beszélgettem, és akkor sok sikert kívánok a kurzusokhoz.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgettünk. Kulturpart.